Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a valóságos Isten tiszteletünkön, és azt mondom, hogy a testvérek jártak jól, mert minden technikai berendezésünk az elmúlt 10 percben összeomlott, amivel fölveszünk, meg közvetítünk, meg egyebek. Azért talán marad valami az archívumban, és éppen mondtam itt a kínáló presbitereknek, hogy minden összeomlott, remélem a prédikáció nem fog. Imádkozzunk majd ezért. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma 11 órától a gyermekek számára gyermekisten tiszteleti anyag lesz elérhető a gyülekezetünk YouTube csatornáján. Az elkövetkezendő héten a megszokott időkben fogok jelentkezni a világhálón keresztül, tehát kedden, csütörtökön és szombaton, de most rendhagyó módon a pünkösdre készülünk, és ilyen anyagokkal fogok a testvérek előtt szolgálni. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, majd pedig hétfőn pünkösd ünnepe lesz. Mindkét napon tartunk itt ünnepi istentiszteletet, és a presbitérium úgy döntött, hogy a járványügyi szabályok betartása mellett meg fogjuk teríteni az úrasztalát is, tehát lesz úrvacsorai közösség mind a két ünnepi istentisztelet keretében. Így készüljünk tehát erre és ezekre az istentiszteletekre. Akik már korábban a járvány alatt úrvacsoráztak itt, azok tudják, hogy ez körülbelül mit jelent, tehát törekszünk a legnagyobb biztonságra. Szeretettel adom azt is tudtul a kedves testvéreknek, hogy a Gyöngyösi Református Egyházközség tagjai, lelkipásztora, presbitériuma megkeresett bennünket egy levélben, melyben azt kérik többek között tőlünk is, hogy épülő, félig már elkészült gyülekezeti otthonuk befejezését támogassuk anyagilag. Gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy jó szívvel odaállunk testvéreink építkezése mellé, és igyekszünk segítségül lenni nekik, méghozzá olyan módon, hogy a pünkösd ünnepi persely adományunkat fogjuk számukra felajánlani. Mindazokat kérjük tehát, akik jó szívvel támogatják azt, hogy egy gyöngyösi gyülekezetben, ez a gyülekezeti ház, benne egy segédlelkész lakással befejeződhessen, megépülhessen, azokat kérjük, hogy hozzák el adományukat, és pünköskor tegyük be a persejbe. Ezt fogjuk majd tehát összeszámolni, kiegészíteni, és úgy elküldeni az ő számukra. A gyöngyösi gyülekezet terveivel, állapotával kapcsolatosan, ezzel a mostani építéssel kapcsolatosan is megjelent egy cikk a Dunamelléki Református Egyház portálján, tehát akiket közelebbről érdekel, ott utána olvashatnak annak, ami ott folyik. Hatalmas szórvány, település, rengeteg tartozik a gyöngyösi gyülekezethez, mint egy 40 kis falvacska ott a Mátra alján, meg a Mátra túloldalán hatalmas munkát végeznek ők, és ezért is tartottuk indokoltnak azt, hogy álljunk melléjük, hogy a feltételei meglegyenek ennek a szolgálatnak. Szeretettel köszönjük meg mindazoknak a munkálkodását, akik az elmúlt héten javítgatták, szépítgették környezetünket, takarították templomunkat. Isten áldása nyugodjon rajtuk. Szeretettel hirdetjük a testvérek számára az adakozás lehetőségét, és talán most utoljára hirdetem, hogy adunk 1+1%-áról ne felejtsünk el rendelkezni, úgy a Református Egyház, mint a gyülekezetünk alapítványa, Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára megtehetjük ezt. Köszönjük mindazoknak, akik ezt megtették. Kedves testvéreim, a 68. Zsoltár heti zsoltárunk. Ebből fogunk most énekelni két verset. Kérem a gyülekezetet, hogy hallgassa ezt, és akiknek van énekes könyvük, kövessék nyomon a szöveget. A 68. zsoltárunk első két versét énekeljük, hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen minden ő ellenségi. Felindul az Isten, elkergettetnek szertelen minden ő ellenségi, és elfutamodnak széjjel ő haragos színe elől minden ő gyűlölő. Hogy előzett meg hirtelen, mint a füst semmi véleszen, elvész minden ő dolguk, hont vihaszolvad a tűztől, úgy az ő kemény színétől elvesznek a gonoszok. De az igazak minnyájan örvendeznek nagy vígságban a kegyes Isten előtt. És víg szívvel énekelnek, hogy ő kevés ellenségek megszégyenült elveszett. Nagy örömmel az Istennek énekeljetek nevének, dicsérjétek, áldjátok, ki puszta földeken megyen, kinek neve erős Isten, őtet magasztaljátok. Hitvallásunk tanítását hallgassuk, a Heidelbergi K.T. 20. úrnapjának kérdését és feleletét olvasom, amelyben az apostoli hitvallás tételeit magyarázzuk. Azon belül is a harmadik nagy témakörhöz érünk, ahhoz a témakörhöz, amit a Szentlélekkel kapcsolatosan vallunk. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hitáltal Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad örökké. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged a Szentlélek által, az Úr Jézus Krisztus nevében, dicsőséges mennyei édesatyánk. Köszönjük azt a gondviselést, amellyel kíséred a te népednek, az egyháznak ügyét a világ kezdete óta egészen annak végéig. Köszönjük, hogy ennek a te isteni gondviselésednek vagyunk mi is a részesei, élvezői és tanúi egyaránt. Magasztalunk téged azért, hogy ma összejöhettünk, és magasztalunk téged azért, hogyha az összeomolható összeomlik is, a te igéd mégis örökre megmarad. Adjad nekünk most azt a kegyelmet, hogy Szent Lelked által megérteted, magyarázod nekünk a te kijelentésedet, hiszen ezáltal születik, erősödik bennünk a hit, ezáltal jövünk sötétségből világosságra, ezáltal nyerünk vezetést mára és a holnapra, ezáltal születik meg a mennynek békessége a mi szíveinkben. Kérünk téged, végezd a te utánozhatatlan és felülmúlhatatlan munkádat, ige hirdető és ige hallgató szívében egyaránt, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk téged mindazokért az áldásokért, amelyekben részesítettél, amelyekben részesítesz, és amelyeket elkészítettél a téged félők számára. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből olvasom a mai napon, úgy, ahogyan azt bibliaolvasó kalauzunk olvasásra jelöli számunkra. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetéből a 20. verstől a 24. versig terjedő szakaszt olvasom. Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidóniak iránt. De azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blástust, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott. Isten hangja ez, és nem emberé. Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Az Úr igéje pedig növekedett, és terjedt. Kedves testvérek! Elmondtam többször azt, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv az egyház útját, a keresztény egyház útját mutatja be nekünk, annak a kezdeteit tárja fel előttünk, és mindaz, amit eddig olvastunk ebből a könyvből, erről adott nekünk egyfajta képet, ebbe adott nekünk bepillantást. Most azonban, amikor a mai szakaszt elolvasták talán a testvérek, vagy hallották itt most az én felolvasásomban, szóval amikor ma ezt a mai szakaszt elolvassuk, akkor első olvasatra olyan érzésünk van, mintha valami ide becsúszott volna. Van az úgy, hogy az ember a számítógépen másolgat szövegrészeket ide-oda-amoda, jobbról-balról, aztán valami oda kerül, ahol valójában nincsen helye. És mintha most is egy kicsit ez az érzésünk lenne, hogy annak, amit itt Lukács bejegyez az evangéliumba, mintha nem sok köze lenne a korai egyház történetéhez. Azokhoz a történetekhez, amelyeket eddig olvastuk. Azonban egyszerre valljuk azt mindezekkel az érzéseinkkel, hogy a Szentírás Isten lelke ihlette. Az nem csak azt jelenti, hogy az írók voltak ihletettek, amikor írtak, hát a legtöbbször csak erre gondolunk, hanem a protestáns szemléletben a Szentírás ihletettsége azt jelenti, hogy a szöveg az, ami ihletett. Ami oda került, az nem véletlen került oda. Nem tévedésből, nem valami logikátlanság alapján, hanem azt Isten akarta, munkálta, hogy oda kerüljön. Tehát miközben egyfelől emberileg talán úgy érezzük, hogy annak, amit itt Lukács bejegyez, ez nincs itt köze ehhez a folyamhoz, amiben ez megjelenik, mégis meggyőződésünknél fogva tudjuk, hogy nem véletlen, hogy ez a szakasz ide beékelődik, ezért meg kell keresnünk Isten segítségét kérve, hogy miért került ez a bejegyzés ide, ami látszólag egy uralkodónak a külpolitikai dolgát mutatja be, meg az ő életének végét. Nos, arra bátorítom a testvéreket, hogy nézzünk egy kicsit mögé ennek a történetnek, mert valójában akkor meg is fogjuk érteni, hogy miért áll itt ez a néhány vers, és hogy ez mit üzen nekünk. Ugye a néhány vers történésének a főszereplője Heródes, vagy más néven Agrippa, Heródes Agrippa, ez volt az ő teljes neve, fejedelem, aki nagy Heródesnek az unokája. Ez a nagy Heródes volt az, aki Jeruzsálemet úgy megszépítette, fölépítette, aki Jézus születésekor is uralkodott, aki a templomot renováltatta, hatalmas beruházásokat hajtott végre a lepusztult Jeruzsálemen. Az ő unokája, ez a Heródes Agrippa, aki itt szerepel. Tudjuk, hogy ki volt Heródes Agrippának az apja, őt Arisztobulusznak hívták. Azt is tudjuk, hogy ez a Heródes Agrippa unoka öccse volt annak a Heródes Antipásznak, aki keresztelő Jánost lefejeztette, és aki Jézust is kihallgatta a keresztre feszítés előtt. Ennek a Heródes Agrippának azonban az előélete és az egész trónra kerülése elég rejtélyes előttünk. Tudjuk róla azt, hogy börtönviselt ember volt. Tehát nem volt túl logikus az, hogy ő belőle egyszerre csak hirtelen fejedelmet kreáltak. A kora biztos, hogy többet tudott erről a Heródes Agrippáról, ezért nem fogadták a zsidók kitörő örömmel azt, hogy ő lett a fejedelem. A helyzetet csak bonyolította az, hogy a rómaiak az egykori Palesztinát 4 fejedelemségre osztották, amelyeket az úgynevezett negyedes fejedelmek vezettek. Ez volt az oszd meg és uralkodj elvnek a gyakorlati kivitelezése abban az időben. Azonban Heródes Agrippa a saját negyedén kívül megörökölte Fülöpnek és Liziniásznak is a negyedes birtokait, így ő egy kicsit nagyobb hatalomhoz jutott a maga idejében, mint ami törvényszerű lett volna. Mivel gyanakvással fogadták, és mivel nagyobb birtokokat kapott, nagyobb hatalmat kapott, mint általában a negyedes fejedelmek, így Heródes Agrippának rendkívül fontos lett az, hogy valahogyan az elfogadottságát, valamilyen módon az elfogadottságát, a népszerűségét növelje, hogy megszüntesse ezt a vele szemben belül való gyanakvást. Többek között úgy akart népszerűségre szert tenni, úgy akart a társadalom szélesebb rétegei között elismertséget szerezni, hogy elkezdte a kegyetlenkedést a keresztényekkel szemben. Erről már olvastunk az előző versekben. Ez volt a belső cselekvése, az országon belüli cselekvése. Üldözni kezdte a keresztényeket, és amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, az ószövetségi hitben járó zsidóknak, akkor egyre nagyobb elánnal kezdte ezt tenni. Személy szerint talán nem volt olyan különösebb problémája a keresztényekkel, de mivel látta, hogy ez tetszik a népnek, úgy gondolta, hogy hát ha ez kell nekik, akkor én nincs akadálya, majd a vezetőket elfogatom, kivégeztetem őket, és ezzel talán növekszik az én elismertségem. Azonban még egy dolgot megtett, amit itt Lukács lejegyez, hogy az elfogadottságát, a társadalmi elismertségét növelje, nem riadt vissza attól, hogy tírusziak és a szidóniak ellen elkezdjen alattomosan áskálódni. Ezek nem zsidó városok voltak, ez a két város, hanem nagyon régi és híres, gazdag kereskedő városok voltak. Följegyzik azt, hogy az itt élő emberek rendkívül büszkék voltak magukra, hiszen a történelem folyamán ez a két város többször is a padlóra került gazdaságilag. Úgy tűnt, hogy megszűnnek ezek a városok, de újra és újra a poraikból föltámadtak, fölálltak és virágoztak. Ez az ott lakóknak nagy büszkeségére volt, és hát Heródes Agrippa úgy gondolta, hogy kihasználhatja azt a sajátos helyzetet, ami mégis fennállt a zsidók és a kereskedő városok között. Ez pedig abból adódott, hogy ezek a városok fekvésüknél fogva, földrajzi fekvésüknél fogva nem voltak képesek annyi gabonát termelni, amiből az életet tudták volna biztosítani, ezért a gabonát a zsidóktól szerezték be. Heródes Agrippa nem kezdett nyilvános háborút ellenük, hanem egy ilyen alattomos húzással megtagadta tőlük a gabonát. És tudta, hogy ez a két város ezzel gyakorlatilag hatalmas veszélybe kerül. Nyilván a zsidókat irritált ennek a két városnak a büszkesége, és Heródes ezzel is növelte a népszerűségét a zsidó nép között, hogy lám-lám, nem háborúval, nem nyilvános kardrántással, de azért erősen borsot tör ezeknek a pogány népeknek az orra alá. A két város vezetői ebben a kiszolgáltatott helyzetben arra kényszerültek, hogy Blástuszt, akinek itt a nevét olvassuk Lukács lejegyzésében, Heródes Agrippa gazdasági miniszterét, ugye kamarását, megnyerjék maguknak. Hát ez szépen írja le Lukács, de azért jó, ha tudjuk, hogy ez mit jelentett. Ez azt jelentette, hogy Blástuszt, a gazdasági minisztert erősen lefizették, annak érdekében, hogy közbenjárásával eljöhessenek Heródeshez, ennek a városnak a polgárai vezetősége, és magukat megalázva Heródes előtt alkut kössenek vele, hogy ne tartsa őket ebben a lehetetlen helyzetben. Ennek az úgynevezett békekötésnek, alkunak a folyamata és napja az, amelyről itt most bennünket Lukács is tudósít. Fontos dolog, hogy ezt az eseményt lejegyzi a zsidó történetíró Josephus Flavius is, akinek a neve talán ismert előttünk, és általában elfogadják az ő történetírását maguk a zsidók is, bár sokszor nem tartják hitelesnek, amit leírt, de nagyon érdekes, hogy ezt a történetet Heródes Agrippáról lejegyzi ő maga is, szinte teljesen egyezően azzal, ahogyan ezt Lukács is megteszi. Ezen a napon Heródes megdicsőülve lépett a népe elé, hiszen ez a két gazdag pogányváros behódolt. Behódolt előtte. Behódolt a zsidóság előtt. Flavius lejegyzi, amiről Lukács nem ír, nem tér ki erre ennyire részletesen, de Flavius történetíró lejegyzi azt, hogy Heródes egy olyan palástban lépett a nép elé, amely tele volt szőve aranyszálakkal vagy ezüstszálakkal, és a nap, ahogy rásütött Heródesnek a palástjára, az valami idézőjeles mennyei dicsőséggel ragyogott. Ünnepi beszédet is intézett a néphez Herodes Agrippa, akiket ezzel az ünnepi beszéddel és ezzel a pompás megjelenésével teljesen magával ragadott. Annyira magával ragadta az őt hallgató zsidókat, hogy azok felkiáltottak, úgy, ahogyan azt Lukács lejegyzi nekünk, itt a 22. versben olvastuk, mit mondtak. Isten hangja ez, nem emberé. Miközben hallgatták Herodes Agrippa dicsőséges számvetését, aközben ez a gondolat született meg bennük. Ennek adtak hangot. Isteni hang ez, Isten hangja ez itt, nem emberé. Lukács lejegyzi, hogy Herodes Agrippa nem tiltakozott, sőt, boldogan tetszelgett ebben a szerepben. Így mondja a 23. versben, így olvastuk, hogy magának tulajdonította Isten dicsőségét. Kedves testvérek, talán így értjük ennek a helyzetnek a tartalmát, a valódi és mélyebb tartalmát, de amikor ezt megértjük, akkor egyszerre hadd mondjam, két megdöbbentő dolog is föltárul előttünk. Miután ennek a történelmi keretét megértjük ennek az eseménynek. A Biblia és az Úr Jézus Krisztus különösképpen is emlékeztetett bennünket arra, hogy nincsen ezen a földön hatalmasság csak Istentől. Istené minden hatalom menjen és földön, és Isten azt jelenti ki, hogy a földön a hatalmat ő adja. Azoknak, akiknek hatalma van, azokat Isten részesíti a hatalomban. Isten ad hatalmat mindenkinek. Furcsa dolog lehet ez nekünk, különösképpen nekünk magyaroknak, akik sok mindent láttunk a történelmünk utolsó 100 évében, és talán joggal fölmerül bennünk az a kérdés, hogy hát az Isten ilyen? Hatalmat ad azoknak, akik ölik a saját honfitársaikat, bebörtönöztetik őket, akik a saját népük ellen vannak? Hát az Isten miért ad hatalmat ilyen embereknek? Isten ebben nem avat bele bennünket, de nyilvánvalóvá teszi előttünk azt a kijelentésben, hogy nincsen a földön senkinek hatalma, csak úgy, hogy azt Istentől kapta. Minden hatalmat nyert embernek tudnia kell, hogy a hatalommal, amivel bír, így kell élnie. Úgy kell a hatalommal bánnia, hogy ez Isten ajándéka, adománya az én számomra. És ez azt jelenti, hogy elszámolási kötelezettségem van afelé, akitől a hatalmat kaptam. Azaz egy uralkodó sem gondolhatja és mondhatja azt, hogy én a magam erejéből lettem azzá, aki vagyok, és ezért nem tartozok senkinek számadással azért, hogy mit csinálok. Isten nyilvánosan kijelenti ezt, hogy akinek hatalmat adott, annak felelősséget adott, annak elszámolási kötelezettséget adott, és azzal, amit Isten ajándékaként bír, az ajándékozó előtt el kell számolnia. Amikor Herodes Agrippa elkezd istenkedni ott a nép előtt, akkor tulajdonképpen visszaél az ő hatalmával. Amikor pedig hagyja és élvezettel fogadja, hogy őt megistenítik, akkor tulajdonképpen a hatalmi rendszerből magát Istent kapcsolja ki, hiszen odaáll az Isten helyére. Odaáll az Isten helyére, a dicsőséges, napsütötte, csillogó, villogó pompájában, odaáll Isten helyére, többé Istenre itt nincs szükség. Azt mutatja az ő egész megjelenése és nyilvánvaló beszéde is, mint hogyha maga érte volna el azt, amire jutott. Azt a dicsőséget, amelyet most a külsőségekben is, meg a Tírus és Szidón felett aratott győzelmében elért, Herodes Agrippa úgy jeleníti meg, mint hogyha ez az ő saját egyszemélyes teljesítménye volna. Ha értjük, hogy mit mond Isten a hatalomról, és most látjuk Herodes Agrippát, hogy ő hogyan él a hatalommal, akkor nyilván megértjük, hogy miért vonta magára Isten haragját. Visszaélt azzal, amivel őt Isten megajándékozta, nem úgy használta ezt a hatalmat, ahogyan kellett volna, és végül Isten helyett önmagát dicsőítette meg. De van ám itt egy másik megdöbbentő dolog is, ebben az igében, amire fölhívom a testvérek figyelmét, ez pedig Herodes Agrippa közönsége. Azok a zsidók, akik hallgatják, és akik lereagálják ezt a helyzetet. Testvérek, gondoljanak csak bele, hogy az a történés, ami itt zajlik, az ott zajlik Palesztínában, és a résztvevők, akik itt így szólnak, Isten hangja ez nem emberé, nem mások, mint Isten választott népe. Mint Isten választott népe. Ők isteníteni kezdenek egy olyan embert, akinek addig kétséges volt még az előélete is előttük, aki még csak nem is zsidó, mert ezek a Herodes családból származók nem voltak tiszta zsidó emberek, hanem mindenek előtt ezek emberek voltak. Emberek voltak. Furcsa és megdöbbentő látni azt, hogy mennyire elhajlott Isten népe. Hogy ott áll előttük egy ember, aki még csak nem is igazából közülük való, nem is a saját népükből származó, az sem mentené fel őket, de talán adna némi kis emberi magyarázatot arra, hogy istenítik. De mit csinálnak? Egy embert hallgatva ezt mondják, Isten hangja ez nem emberi. Isten van itt közöttünk általa, nem egy ember. Tudják, miért megdöbbentő ez, testvérek? Azért, mert ez a nép Jézust nem istenítette. Sőt, amikor Jézust elítélték, akkor azon az alapon ítélték el Jézust, hogy hát ő istenné tette magát. De ezt a kétes eredetű börtönviselt, mindenféle alattomos politikát folytató embert mégis megistenítik maguk között. És ez azért megdöbbentő, mert nem gondoljuk talán azt, hogy ennyire el lehet veszteni a természetes érzéket a jó és a rossz között, az igaz és a hamis között. Nem gondoljuk azt Isten népére, hogy ennyire képesek kifordulni magukból. Testvérek, megdöbbentő az, hogy itt a nép viselkedik, és annak a bizonysága ez, hogy mennyire elveszettek ezek az emberek. Mennyire nem látnak tisztán. Tudnunk kell, hogy azokban az időkben Róma, a római császár, meg a római szenátus nevezte ki a tartományi fejedelmeket. Így maga a római császár is eszköz volt Isten kezében, mert hogy nincsen hatalom Isten nélkül, Isten akarata nélkül. Ma azok, akik hatalmat nyernek, a világ nagy részében a néptől nyerik a hatalmukat. Azaz mi vagyunk Isten eszköze abban, hogy kik kerülnek hatalomra. Azzal, hogy szavazunk, azzal, hogy támogatjuk őket, azzal, hogy felruházzuk ezeket az embereket, hogy uralkodjanak rajtunk. Azért fontos, amit itt most Lukács lejegyez nekünk, mert Isten szempontokat ad nekünk, hogy ezzel a felelősségünkkel jól tudjunk élni. És noha most éppen nincsen választás, vagy döntési lehetőség, vagy kényszer rajtunk ezen a mai úrnapon, mégis hadd emlékeztessem a testvéreket arra az ige alapján, hogy mindig érdemes a hatalomra vágyók, hallgatva a hatalomra vágyók mondatait, az ő ígéreteiken túl megvizsgálnunk azt, hogy ki hogyan gyakorolja a hatalmat, és miként él annak a felelősségével. Magyarországon viszonylag könnyű dolgunk van, mert itt kevés új politikai erő jelenik meg közöttünk. Mindenkinek van múltja. Általában, amikor a választói felelősségünkkel élünk, akkor mindig azt nézzük meg pusztán, hogy ki mit ígér nekünk. Ez a valóság. Ha valaki azt ígéri, hogy pénzt ad, akkor azt mondjuk, ez jó. Ha azt mondja egy másikra, hogy én még több pénzt adok, akkor hirtelen az lesz a jó. Aztán jön egy harmadik politikai erő, hogy még ezeknél is többet ígér, és az ember azt mondja, hogy hát a jövőmet egy X-el kifizetem, megvásárolom. Azonban nekünk keresztényeknek hatalmas felelősségünk van az ígéretek meghallgatásán túl, hiszen meg kell újra és újra vizsgálnunk, és ebben nincs olyan nagyon nehéz dolgunk, hogy ki hogyan viszonyul a hatalomhoz. Ki hogyan él Isten előtti felelősségével. Mert hogy a társadalom fölruház embereket hatalommal, de mi csak Isten eszközei vagyunk, és a hatalommal, amit kaptak, Isten előtt tartoznak elszámolással. Én szeretném, hogyha a testvérek úgy tekintenének a jövőbe, és Isten eszközeiként úgy látnánk magunkat, meg a döntéseinket, meg a választásunkat, hogy abban az Istentől kapott szempontok érvényesüljenek. Tehát bármilyen furcsa, föl kell tennünk azt a kérdést, hogy akinek mi hatalmat adunk, azt az embert egyáltalán érdekli-e Isten? Hogyha te érdekli-e Isten? Vagy úgy adunk hatalmat valakinek, hogy őt Isten abszolút nem foglalkoztatja, nem érdekli. Testvérek, higgyük el, hogy akit nem érdekel Isten, azt nem érdeklik az emberek sem. És szeretném ezt a két dolgot nagyon szorosan összekötni, hogy akit nem érdekel az Isten, mondjon bármilyen szépeket, azokat nem érdeklik az emberek sem. Mert kit nem érdekel Isten? Azt, aki gőgös Istennel szemben. Azt, aki úgy gondolja, hogy Istennek elég vagyok én. Nem kell már egy emelet a fejem fölé. Fölösleges. Én Isten vagyok. Testvérek, aki így gondolkozik, aki gőgös Istennel szemben, az gőgös az emberekkel szemben is. És ennek van egy logikai törvényszerűsége. Hiszen Istent mindenki nagyobbnak tartja magánál. Amikor kimondjuk ezt a fogalmat, hogy Isten, akkor mindig egy nagyobb személyre, nagyobb hatalomra gondolunk, mint akik mi magunk vagyunk. Ha valaki e fölé, az Isten fölé emeli magát, az nyilván fölém is fog kerekedni. Akit az Isten nem érdekel, az nem fogja érdekelni valójában a többi ember sem. Az önmagával van eltelve. És én szeretném, hogyha a testvérek ezeket a szempontokat a magukévá tennék. Hogy mielőtt Isten eszközeiként hatalmat adunk embereknek, a szép ígéreteken túl, kezdjük el megvizsgálni, hogy azok, akiket mi hatalommal ruházunk föl, azok mit gondolnak az Istenről? Azok hogy viszonyulnak az Istenhez? Másfelől ennek a lukácsi leíratnak a kapcsán elgondolkoztató a számunkra, hogyha Isten egykori népe ilyen messzire tudott szakadni Istentől, akkor hozzájuk hasonlóan minden nép, minden generáció, minden nemzetség képes ugyanerre. Sokszor tesszük szét a kezünket értetlenül, amikor kapjuk a híreket Nyugat-Európából, hogy mi történik itt? Mi van itt? Ezzel a keresztjén földrésszel mi történt? Különböző megdöbbentő híreket kapunk papok bebörtönzéséről. A nyugati kultúrában keresztjén papokat börtönöznek be. Kicsit nyissuk ki a fülünket, testvérek, a Facebookon túlra is, mert ott nem biztos, hogy halljuk ezeket a híreket, de egy kicsit figyeljünk már más hírcsatornákra is, amelyek megosztanak kevésbé népszerű történeteket velünk, nem csak azt, hogy ki mit villantott, meg ki milyen bugyiba öltözködött reggel. Biztos érdekes hír valakinek, de én szerintem azért van tele vele a közmédia, hogy ezzel foglalkozzunk. És azzal, ami fontos lenne, azzal meg ne foglalkozzon senki. Kedves testvéreim, széttesszük olykor a kezünket, akik halljuk ezeket a híreket, hogy mi történik itt? Hogy hasonulhat meg egy ősi keresztjén földrész ennyire? És amikor olvassuk a zsidók történetét, akkor Isten arra emlékeztet bennünket, hogy ez megtörtént ám már korábban is. Az Isten népével is megtörtént. Hogy ennyire eltávolodtak Istentől, és kifordultak magukból, testvérek, amikor a hit normáit elvetjük, és Istennek nem adunk igazat, amikor elkezdünk vitatkozni Istennel az ő törvényéről, annak a helyességéről, annak az ideig valóságáról, vagy örökké valóságáról, akkor mindig megszűnik az emberek világossága. És végül ennek mindig az az eredménye, hogy az emberit beállítjuk isteninek, ami meg isteni ebben a világban, azt elkezdjük üldözni, és elkezdjük elhallgattatni. Akik széttesszük a kezünket, ezt kell, hogy lássuk, és ezt kell, hogy tolmácsoljam a testvérek felé, hogy valójában az, ami történik ma Európában, még úgy, hogy a hírek legalján olvassuk csak, az valójában ennek a következménye is, ennek a gyümölcse, hogy a hit normáit elvetettük. Istennek már nem adunk igazat. Már vitatkozunk Istennel hosszú idő óta, hogy jól van-e az úgy, ahogyan ő megteremtette, megalkotta az embert, ahogyan rendet adott a világnak. És nem csak vitatkozunk Istennel, hanem föllépünk Isten ellen úgy, hogy egészen mást emelünk törvény erőre. Hogy egészen mást kezdünk a társadalomban képviselni. Nos, testvérek, incsen bennünket az, ami egykor történt. Mert a harmadik megdöbbentő dolog, ahogyan Isten ott és akkor lereagálja ezt a helyzetet. Nem véletlen ez, mert Isten azt is elmondja a Bibliában, hogy ő a dicsőségét másnak nem adja. Aki tehát Istentől a dicsőséget el akarja tulajdonítani, annak tudnia kell azt, hogy Isten el fogja őt számoltatni. És nem engedi meg, hogy az ő dicsőségét bárki elvegye és elorozza. Nem lehet büntetlenül istenkedni. De ne értsék félre a testvérek, ez nem azt jelenti, hogy ma itt valaki elkezd istenkedni, aztán itt jár körül a nagy autóval, és aztán leborulnak előtte. Itt sokkal egyszerűbb dolgot kell ezen érteni. Amikor az ember elkezdi Isten negligálni, és azt mondja, hogy az, amit Isten mondott, az nekem nem jó, az nem kell, azt én fölülírom. Akkor már benne vagyunk az istenkedésbe. Amikor az ember elkezd hivalkodni azzal, ugrabugrálva utcán, hogy én olyat teszek, amit az Isten tilt, akkor az ember már megistenítette önmagát. Amikor az ember azt prezentálja a közösség elé, hogy én szembe megyek az Istennel, és bátran megteszem ezt, akkor az istenítés folyamata zajlik. Beleeshetünk mi is, hétköznapi emberek. Nem csak a nagyok privilégiuma az, hogy istenkedjenek, testvérek. Hát ezt mindenkit megkísért ez a dolog. Mit mond Isten? Az én dicsőségemet másnak nem adom. Biztosak lehetünk abban, hogy aki Istentől a dicsőséget el akarja venni, el akarja tulajdonítani, aki magát megisteníti, az szembe fogja találni magát Istennel. Heródes megbetegszik ott azon a napon, és Flavius lejegyzi azt, hogy néhány nap múlva meg is halt Heródes. Azt mondta Heródes többek között, íme ti, akik engem Istennek szólítottatok, lássátok, életemet így szerencsétlenül kell befejeznem. Kedves testvéreim, ki kell azt mondanom előttetek, hogy Isten nem ismer pardont. Olyan van, hogy mi véletlenül meglökjük egymást, meg rálépünk a lábára, és azt mondjuk a másiknak, pardon, nem így akartam. Isten nem ismer pardont. Ha valaki megsérti az ő istenségét, az ő szentségét, az magára vonja az Isten ítéletét, előbb vagy utóbb. Nem sok idő telt el ezután, hogy Isten a népet is megbüntette, méghozzá azzal a büntetéssel, amit már Jézus megprófétált a jeruzsálemi bevonulásakor. Ugye emlékeznek a testvérek, mit mondott ott Jézus? Sírt a város felett, azt mondta, nem marad itt kőkövön. Nem marad itt kőkövön. Nem sokkal ezután, történelmi léptékekről beszélünk, hogy nem sokkal, néhány tíz év, és Jeruzsálem a földig leromboltatott. Isteni ítélete nem csak Heródest érte utol, hanem a népet is utol érte. Mert aki Isten szentségét megsérti, Isten ítéletét vonja magára, amelyet előbb vagy utóbb Isten végre is fog hajtani. Ne legyen e felől kétségünk, testvérek, ma sem. Hogy azért az emberi önistenítésért, aminek tanúi vagyunk a társadalmainkban, Isten ítélete utol fogja érni a társadalmakat és azokat az embereket is. Az istentelenek nem virágoznak örökké. Miért? Azért, mert Isten igazságos. Olykor ilyen nyilvános módon sújt le, mint Heródes Agrippa esetében, máskor úgy tűnhet számunkra, hogy Isten elfelejtette az ígéretet, és elfelejtette az ítéletet is, de vegyük eszünkbe, hogy Isten igazságos és következetes, és soha nem felejti el az ítéletet. Testvérek, az Isten a mi bűneink ítéletét sem felejtette el. Lehet azt mondani, hogy mi nem vagyunk akkora bűnösök, hát Isten csak nem tart számon minden bűnünk. De, amikor az Úr Jézus Krisztus helyettünk odaadta magát, akkor Isten minden bűnünknek az ítéletét ráterhelte, semmiről nem feledkezett el. Amit mi elkövetünk, meg el fogunk követni, minden ítéletünket elhordozta Jézus, ezért lehetünk szabadok. Isten semmiről nem felejtkezett el. És nem felejtkezik el azokról, akik megszegik, megsértik az ő szentségét. Még ha úgy tűnik is, hosszú évtizedekig, az Isten ítéletét nem kerülheti el senki. Azt a kérdést tettem föl a prédikáció kezdetén, hogy miért is írja le nekünk ezeket Lukács. Azért, testvéreim, mert azt akarja érzékeltetni és bemutatni, hogy miközben ezek az események zajlottak a társadalmi élet előterében, ezek voltak a vezető hírek, ma így mondom, ezek voltak a szalagesemények, amik ottan ugrabugráltak föl, még ez sem gátolta meg azt, amit a 24. versben nagyon röviden és tömören, immár harmadszor az apostolok cselekedeteiről írott könyvben Lukács lejegyez, az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Ez valami fantasztikus dolog, testvérek, hogy az uralkodó, a köznép elhajlott Istentől, de Isten ügye, az evangélium terjedése nem állt meg, sőt, azt írja Lukács, hogy egyre terjedt és növekedett. Magyarán azt akarja nekünk elmondani Lukács, és rajta keresztül Isten, hogy ő előtte nem jelent akadályt a nép hitetlenkedése, vaksága, egy uralkodó önistenítése. Isten nem teszi parkolópályára, mert az Isten igéje terjedt és növekedett. Miért? Azért, mert Isten ügyét ő viszi győzelemre. És őt a győzelemben nem akadályozhatja meg semmi és senki. És ezt Isten népének mindig a szívében kell hordoznia. Istennek ezt a hatalmas voltát, ezt az ő győzelmét, amellyel ő jelen van ebben a világban. Ha szemünk láttára templomokat bombáznak le, vagy templomokat zárnak be, ha lelkipásztorokat, papokat visznek el bilincsbe verve, ha aljas vagy éppen nyílt módon kezdik üldözni a keresztényeket, egy dologban biztosak lehetünk, az Úr igéje terjedni fog. Ahogyan terjedt egykor, ugyanúgy fog ma is terjedni. Mert Istennel harcba lehet szállni, de őt nem lehet legyőzni, testvérek. Mi keresztények tudjuk. Mi egykor ellenségei voltunk Istennek, de az Isten legyőzött bennünket. És tudjuk, hogy a mi Úrunk Istenünk, a mi Jézus Krisztusunk örök győztes. Lehet ellene harcolni, de legyőzni senki sem képes. Hogyan terjed és növekszik Isten igéje ebben a világban, mindenféle fajta nyílt vagy burkolt üldözés ellenére? Úgy, testvérek, hogy mindig voltak és lesznek olyan emberek, akik Isten ügyét, az evangélium ügyét a maguk ügyévé teszik. Annyira a maguk ügyévé teszik Jézus ügyét, hogy mindenre képesekké lesznek az evangéliumért. Azaz, mindig voltak, vannak és lesznek olyanok, akik az igéért élnek és halnak, általuk szól az ige, és amíg az ige szól, addig Isten lelke újonnan szül és megtérésre vezet embereket, mert a hit az hallásból van, a hallás meg Isten igéje által. Amíg szól az ige, a tiszta evangélium, addig lesznek mindig megtérések, addig az ige terjed és az egyház növekszik. Ez az Isten csodája, ez az Isten hatalma és ereje. Nem kell félni, és nem kell Istent sem félteni, mert őt nem lehet legyőzni. Némelyeknek arra ad hatalmat, hogy a hatalmukat gyakorolják a többi ember javára. Nekünk meg arra adott hatalmat, ami Urunk Jézus Krisztus, hogy az ő ügyét a szívünkbe zárjuk, és a saját ügyünké tegyük, hogy hirdessük az ő csodálatos igéjét és igazságát. Az igazi hívők, testvérek mindig úgy tekintenek az Úr Jézus Krisztusra, Istenre, az ő Urukra, mint aki legyőzhetetlen. Ezért nem félünk, és nem féltjük az életünket sem. És ezért, és így leszünk a mi Urunknak hiteles képviselői, mert az ő ügyét tettük a magunk ügyévé. Tudják a testvérek, az ember a maga ügyét a legérzékenyebben kezeli. Mindannyian olyanok vagyunk, hogy a magunk ügye az mindig fontosabb, mint másoké. Mindannyian ilyenek vagyunk, ne vitatkozzunk ezzel. Még azok is, akik nagyon jó szívű embernek tartják magukat. A magunk ügye az mindig mindennél fontosabb. Nos, testvérek, ha valaki Krisztus ügyét teszi a maga ügyévé, akkor megértjük, hogy ez milyen elkötelezettséget jelent. Testvérek, aki így szereti az Urat, azáltal ma is növekszik az ige. Föltettük a kérdést, mi lesz velünk? De hadd zárjam ezt a prédikációt azzal, hogy az igazi kérdés nem ez, hogy mi lesz velünk. Mert elmondtam nektek, hogy az Úr ügye győztes ügy. Az ige mindig terjedni fog. Az igazi kérdés nem az, hogy mi lesz velünk, hanem az az igazi kérdés, hogy a Krisztus ügye veled, vagy nélküled lesz győztesi ebben a világban. Ez az igazi kérdés. Hogy te ott leszel-e azok között a győztesek között, akik a maguk ügyévé tették a Krisztus ügyét, akiket Isten fölhasznált ebben a világban mások megtérésére, az ige és az egyház terjedésére és növekedésére, vagy nem leszel ott? Ki válaszolja meg ezt a kérdést a maga csendjében. Amen. Testvéreim, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 171. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, és hallgassátok ezt ismert dicséretünk. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene.
Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. A nagy Isten vagyon mi velünk, és szent lelke lakozik bennünk.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, te látod, milyen gyakran és gyorsan elsíratjuk a te ügyedet, milyen gyorsan eltemetünk téged. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy te győztes vagy, hogy te örök győztes vagy. És akik hiszünk te benned, soha nem kell, és soha nem is szabad, hogy temessünk téged, a te ügyedet, a te győzelmedet. Köszönjük te neked mindazokat, akik előttünk jártak, és előttünk éltek, és a nagy üldözések, hátratételek között is hittek és engedtek neked. Bíztak benned, a te győzelmedben, és a te ügyedet a maguk ügyévé tették. Köszönjük, hogy az ő bizonyság tételüket használtad arra, hogy mi itt legyünk, hogy bennünket újonnan szűjjél és hitre vezessél. Magasztalunk téged az ő hűségükért, és arrért kérünk téged, hogy tégy bennünket is ilyen gyermekeiddé. Könyörülj meg rajtunk, hogy önző önistenítésünkből, vagy gyáva félelmünkből, ha tudjunk előjönni, azokat megtagadni, és a mi egész életünket, valónkat neked odaadni, téged a magunk ügyévé tenni, hogy általunk is növekedhessen és terjedhessen az ige ebbe az egyre jobban elistentelenedő és önmagát megistenítő világban. Kérünk téged, állj oda azok mellé, akik a mai világ fogjai, mert téged követnek, téged prédikálnak, Emlékezzél meg róluk nyomorúságukban, szenvedésükben, és adjad, hogy hithű kitartásukkal igaz dicsőségedet sugározzák. Segíts meg bennünket is, hogy meg tudjuk becsülni azokat az időket, amelyekben járatsz bennünket. Taníts bennünket igaz szempontok alapján eszközeiddé válni. Így kérünk téged országunk jövőjéért, népünkért. Kérünk téged arra, hogy őrizd meg bennünket magad mellett. És adjad, hogy mindaz az örökség, amit hozunk és őrzünk szívünknek drága örökségeként a kereszténységben, hadd erősödjön általunk és azok által, akik bennünket vezetnek. Emlékezzél meg, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáról, betegekről, gyászolókról, szenvedőkről, magányosoktól. Emlékezz meg azokról, akik félelmekbe estek, és nem mernek eljönni közénk. Erősítsed meg őket, és építsél bennünket a te nevednek dicsőségére, és egymás életének javára. Így legyél és maradjál mindnyájunknak őriző és vezető pásztora. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki saját imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, fennállva imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk meg záró énekünket. A 392. dicséretünkből fogjuk énekelni az első, valamint a negyedik verset. A 392. dicséretünkből, tehát az első és a negyedik verset, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült fel lelki temploma, leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, megváltva drága vérén a váltságban hívőt. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt meg, megvetett, de szent megújulásért és békéért teped. Míg látomás a egykor dicsőnbe teljesül, s a győzedelmes egyház urával.